Johnny a tengerész. Volt egyszer egy legény, akinek Johnny volt a neve, magyarul körülbelül úgy lenne, hogy Jancsi. Ez a Johnny jóra való és szelíd fiú volt, és csak akkor kezdett el hencegni, amikor besorozták a haditengerészekhez. De ezt nem is lehet rossz néven venni neki, mert a haditengerészeknél szolgálni nem csekéség, és akárkinek megzavarná a fejét. Mikor egy év múlva hazajött Johnny a szabadságára, akkor már nem annyira henceget, vagy legalább a hencegésében volt egy kis panaszkodás is. Bizony nehéz szolgálat. Nagyon nehéz, mondta fontoskodva, mikor a lányok körül settenkedett a kútnál, vagy a bor mellett ült a pajtásokkal. Hát miben áll voltak épp az a te szolgálatod, Johnny? Tudnád, ha ott volnál. Felelte Johnny kicsit talányszerűen, mint a régi jósejek. Aközben kiütött a háború, és Johnnynak be kellett rukkolni, amihez ő meglehetősen savanyú arcot vágott, savanyúbbat, mint egy hőstől várhatná az ember. Miért lógatod az orrodat, Johnny? Kérdezték a falu legényei, akik tele voltak harci hírekkel, és magukban nagyon irigyelték Johnnyt. De a felelet mindig ugyanaz volt. Tudnád, ha ott volnál? Johnny mamája süteményeket csomagolt, Betty néni pedig egy medáljont akasztott a Johnny nyakába. Erre a medáljonra egy vízi tündér volt ráfestve. Betty néni a vásáron vette, és jónak gondolta, tekintve, hogy Johnny tengerész volt. Ekképpen fölszerelve Johnny megérkezett, és elfoglalta a helyét a hajón. Már most nem húzhatom tovább, és meg kell mondanom, hol volt a Johnny helye. Johnny nem volt tüzér, nem állt izgalmas órákban, előrehajol derékkal is figyelő szemmel a víz fölé nyúló szürke ágyú csövek mellett. Johnny egyáltalában nem volt katona, habár a haditengerészetnél szolgált. De nem volt matrós sem, sohasem kúszott a karcsú árbocra, nem mászkált az ingó köteleken, hogy sorakoztassa rajtuk a kis színes lobogókat, melyekkel a hajó jelzéseket adott a többi hajóknak, s valósággal beszélni tudott velük. Nem... Johnny még a fedélzetre sem jött ki a szolgálat alatt. Nem élvezte a tenger friss, szelíd, sós vízes talaját, nem nézett le a habok örvénylő kacskaringos rajzaira, amik folyton elsöprődtek és megújultak, mint valami óriás palatáblán. Nem leste az ég felhőit, s a ködös partokat a messze láthatáron. Johnny helye egy forró vasbörtön volt. Amint a hajóra ért faládás cókmókjával, egyenesen a kis fehérre festett vaslétrának tartott, amelyen a páncélos szörnyetek gyomrába lehetett lejutni. A szörnyetek gyomrában örökös tűz égett. Johnny a tűz mellett állt, és lapáttal etette a tüzet. Bizony nehéz szolgálat az. Nehéz. Nincsen ott kilátás, tenger és levegő. Johnny se igen henceghetett. Nem feszült rajta katonablúz, nem lobogott a vállán matróz gallér. Hanem őig mesztelen állott, mert olyan meleg volt ott, mint a pokolban, s fekete lett a széntől és koromtól, mint egy kéménsepről. Egy szó, mint száz, Johnny csak fűtő volt, s egy fűtőnek nem több a dolga az ellenséggel, mint a vízi tündérekkel. Egyiket se látja. A fűtő csak egy dolog izgatja a háborúban, s ez az, hogyha ütközet van, rázárják a fűtőházat, ez a forró vasbörtön hivatalos neve, s Johnnyt is ez izgatta. Sok rémmesét hallott erről öreg matrózoktól, amikor nagyhajók elsüllyedtek. A fűtők mind elpusztultak olyankor, mert be voltak zárva, hogy az utolsó pillanatig fűtsenek. Johnny nagyon begyulladt ettől a gondolattól, s alig várta az éjjeli fölváltást. Akkor a fűtők is ledöglenek a fedélzet közön, mint a tyúkok a ketrecben. Jó szoros büdösség van ott, s aztán lehet kotyogni, ami a leggyávább csirkébe is lelket önt. A fedélzet közön összecsókolóztak a testvírek, pálinkás puszik voltak, noha tilos ott minden pálinka, s Tom a főfűtő gyanús jókedvel szónokolt. Sose bánja, testvír! Háborús szolgálat duplán számít, hamarébb letehetjük a lapátot. Mert tudni kell, hogy a fűtőnek a földi boldogság teteje letenni a lapátot. De aki sok vizet talál inni, kérdezte ekkor Johnny, mert nagy drukkok fúrták az oldalát, és gondolni lehet, hogy mikor vízről beszélt, nem az otthoni patak jó vizét értette, hanem a tenger sós vizét, amiből csak az iszik sokat, aki belefullad. A testvérek nevettek, és azt mondták, Hábion, az is leteszi a lapátot. Johnny megtapogatta a nyakán a Bettini medáljon át, aztán egy pillanatra csönd lett és pipálás. Hát, fűteni csak kell, mondta végre egy hang, a Tom hangja. Fűteni csak kell, ismételték. Mert mi lenne, ha valaki egyszer azt mondaná, hogy nem fűt? Agyon lőnék, mert ha nem lőnék agyon, akkor a többi is azt mondaná, hogy nem fűt. Tiszta sor. És ha a hajó süllyed, hát addig is kell fűteni, míg a többiek a mentőcsónakokba szállnak, ameddig az utolsó ember is ott van a födélen, addig mindig kell fűteni. Tiszta sor. És Johnny elcsukló hangon érdeklődött. Azért csukják rá az emberre a fűtőházat? Hát persze, rácsukják, mert ha nem csukják rá, akkor mind futni akar, egy sem marad a helyén. De mikor látod, hogy be vagy csukva, akkor testvér, nincs egyéb menekvés, mint fűteni, fűteni, mert mit lehet tudni, ha fűtesz, talán még kijuthat a hajó valahová, de ha nem fűtesz, ott helyben süllyedsz el. Melyik jobb, testvér, melyik jobb? Tiszta sor. Akkor fűt az ember esze nélkül, igaz-e? És nagyot kacagott. Fűt, fűt, esze nélkül. Johnny megint megtapogatta a medáljont, amire egy vízi tündér volt ráfestve. Tudni kell, hogy ez valóban varázserejű medáljon volt, és a vízi tündérek meg is érezték, csak hogy ők künnúszkáltak a messze hűvös és tiszta tengerben, és mikor közel jöttek a hajóhoz, és fölágaskodtak a födélzet köz deszkabordáin, úgy megcsapta őket a piszkos izzadság és pálinkaszak, hogy ilyetten szédültek le megint a habokba. Johnnyék csak valami koppanást és zubbanást hallottak, s azt hitték, hogy sirálymadár vetődött neki a hajódongáknak. Másnap Johnny megint kéményseprőnek állt a kazán elé, s a medáljon csupa koromban libegett szőrös mellén. Nem kimosdatott rózsaszín arcú kéményseprő volt ő, amilyeneket látni az újévi képeken. Az izzadság összevegyülve bőrén a korommal feketén csöpögött le a hónaljáról. A kazán nem volt hálás, hogy etette, mert pokoli lármát csinált és meleget. Markán meglátszottak a lapát nyelének nyomai, fehér bőrkeményedések képében a kormos tenyéren. A körme, a szeme orjukai mind telekorommal, kormot lélegzett ő a tenger közepén. A fülét is betömte a korom és kopogás. Mindig nehezebb lett a munka, mindig ritkább a felváltás, és már beszélni sem tudtak, mire ledöglöttek. Vége volt az esti kotyogásoknak a fedélzet közön, nem is alhatták ki magukat, mert megint be kellett állni. Egypajtás kibetegedett, a fellebb valók kegyetlenül szigorúak voltak, s mindannyian tudták, hogy közel az ellenség. Fűteni, fűteni kellett éjjel-nappal, s Johnny lassanként nem érzett egyebet, mint a kazán sütését a mellén, a lapát fájó fogását a tenyerében, az izzadság csorgását a bőrén, a kormot és a forró fényt a szemeiben, a hegyes kemény széndarabokat a papucsai alatt, a szúró szénport a lábujjai között. És jöttek a percek egymás után, végérhetetlenül, egyformán, kegyetlen, mindegyiknek megvolt a maga hangja, a maga gyötrelme, sorba jöttek, és mindig újra meg újra elkezdődött a sor. Nehezen, lassan mentek körbe-körbe, mint az órán a mutató. Első perc. Johnny benyomta a lapátot a szenes tartányba, a szémdarabok ijetten és keményen zörögtek a lapát körül, amely élesen metszőn nyomolt közéjük Johnny tenyerének súlyos nyomása alatt. Második perc. Johnny két kézre fogta a hosszú vasnyelet. Milyen nehéz lett egyszerre a lapát. Ez hosszú perc volt, a megfeszült karok lassan emelték a szenet a vörös kazán nyílás felé. Kis lehullott darabok görögtek szét az ingó vaspadlón. Harmadik perc, Johnny kiürítette a lapátot, a kemény és fekete kockákat az olvat és izzó parázs közé rázva. Ekkor olyan sistergést támadt a kohóban, amilyen csak az ördögök sivalkodása lehet, mikor új kárhozottak érkeznek a pokol tüzébe. De Johnny karja, megszabadulva a tehertől, magasan lendült föl a lapáttal. És ez volt a negyedik perc, mikor egyszerre könnyű lett a lapát, s a sivalkodás pár pillanat alatt elülvén, meg lehetett hallani a gépek dobogását, amely a szomszédos gépházban lökték ki és be nagy acélkarjaikat, mint tornászóriások. Ebben a pillanatnyi megkönnyebbülésben Johnny fején két gondolat cikázott át. Az egyik. Majd, ha otthon lesz a faluja kocsmájában, vagy a lányok közt a kútnál, és mondja megint, nehéz szolgálat, nagyon nehéz. A másik, hát ha sose jut haza innen, egyszer rácsukják a fűtőházat, egyszer, de nem ért rá soká gondolkozni, mert újra jött az első perc. Johnny tenyere keményen a lapátra nyomódott, a lapát megint a tartányba merült, s a széndarabok zörgése elfeledte a gépszakatolást. S így ment ez tovább percről percre, óráról órára, s az órákból napok, napokból hetek lettek, hetekből hónapok, ez idén senkinek nem járt ki a szabadság, se ünnep, háború volt, egy napra se tették már le a lapátot, ki se kötöttek, Johnny még levelet sem kapott a falujából, rá se gondolt már, háborús rémesék jöttek, kegyetlen hírek, Johnny az amulettjét tapogatta, lesz, ami lesz, a vízi tündérek kiáltottak messziről, de Johnny nem hallotta. Egy reggel tompa ágyú szó hallatszott, aztán másnap és harmadnap, több nap egymás után minden reggel. Szolgálat alatt nem hallották, de a fedélzet közön fölfüleltek néha. Á, messze van az, mondta Tom. A kapitány különös parancsokat osztott a szócsövön. Az egész hajó népe, mintha lázban lett volna, Johnny is félt, de nyugtatta magát. Nem érez már akkor sem semmit az ember. És különben veszettül kellett dolgozni, a veszedelem pedig még messze volt, s ha Isten akarja, mindenkit érhet baj. Az ötödik napon azonban egyszerre csak az egészen közelről hangzott robbanás úgy táncolt bele a nagy hajóba, hogy Johnny megijedt. Éppen a kazán mellett állt, kezében a lapát, s még megjegyzést is tett, hogy megmutassa hideg vérét. No, ez majd, hogy minket nem ért, mondta, de ebben a pillanatban, a második perc volt, úgy a vasfalnak dőlt, hogy lecsúszott a lapátjáról a szén. Iszonyú csattanás csapódott a tengerbe közvetlen mellettük. Jó, hogy a kohónak nem estél, mondta Tom. Akkor megsültél volna, testvér, és röhögtek. Rostélyos lett volna belüled. Semmi kétség, a hajó ellenséges tűzvonalba került. A lövéseket visszanozták, s mindenikre, ami eldördült fedeléről megrázkódott az egész páncélos építmény, mint egy nagy ember meg annyi tüsszenéstől. Az ellenség lövedékei válaszoltak, s nyomukban magasan csapott fel a hullám mindenfelé. A vízitündérek messze menekültek, mert ők nem szeretik a harcot. Csöndes és sima habon lebegnek ők, vagy viharban úsznak, ha az Isten ágyúz. A vihart szeretik, de félnek a kemény emberi lövegektől. A lövések egymást érték, a hajó ingott jobbra-balra, Johnny kormos mesztelen mellén vattáncban figyekett a piszkos medáljon. Ki ért rá most medáljon tapogatni? Mindenki dolgozott, mintha eszébe se jutna az egy gondolat. Ha valamelyik golyó a kazánba ütne, akkor repülnénk 5-6 felé, mondta Tom egyszerűen, és ezen is nevetni lehetett. Mi 6 felé? 100 felé. De közben csak hordták a lapátot. Teljes gőzzel haladszott a parancs a hallócsöven át. Most már nem beszéltek. Izgatott feszüléssel működtek az izmok, óriási halmok púposodtak a lapáton. Sistergett a kohó tüze minden új meg új rakás beborítására. Gépek ideges ruganyossággal rángatták ide-oda acélrúdjaikat. Az egész gépház dobogott, mint egy rengeteg szív a halálos veszély pillanatában. Teljes gőzzel! A hajó futott, mint egy őrült, ingott, mint egy részeg, vasakat köpködött a hullámokba. A fűtők nem hallották többé a saját szavukat. Johnny szédült, a kezét fájralta, amit megégetett, odaütvén az izzó vasfalhoz. A kazán majd szétvetette páncélját. A hőség és lárma tűrhetetlenné vált. A folyosón futóléptek hallatszottak, és egymás után csapottak le valami nagy vaszárak és redőnyök érces kattogással, melynek még a nagy lármában is külön hangja volt. A fűtők szótlanul néztek egymásra. Most már benn vagyunk, gondolták magukban. Most már csak éljük túl ezt. Johnny égett keze elviselhetetlenül fájt, valahányszor véletlen az izzóparás sugárzása felé fordította, és azzal volt elfoglalva, hogy ezt elkerülje. Közben folyton kellett lapátolni. Az izgatott munkában valamelyik ügyetlen lapátoló nekiütötte éles szerszámát a fölhólyagzott bőrnek. Az égett seb gennye összevegyült a korommal, és a fehér hólyaghártya csapatokban lógott. Johnny a kezét nézte, és csak lassan vette észre, hogy a zúgás egyre tompább körülötte, különös visszhangok keletkeztek, a lövések, mint a pincéből hallatszanának. Víz alól. Hirtelen föleszmélt. A szócsövön izgatott hangok pattogtak le, amiknek értelmét nem is egészen vette ki, csak hogy sürgetés, korbácsoló parancs. És ugyanakkor megszólalt Tom hangja. Fenemegette már. Johnny megértette, hogy nincs menekülés. A fedélzetről rekedt kiáltozás, dobaj, futkosás rémlett le, a fűtők, mint ilyet patkányok ugráltak félig üres lapátokkal. Mindenki sápat volt, a szócső még egy utolsó fenyegetés izgalmát zúdította. Fűteni, fűteni, kutyák, mert mind elpusztultok! A gépek szinte szétvetették a hajót, de robajuk mégis egyre tompább lett, egyre visszhangosabb. Fátyolozott hangulövés robbant, a hajó féloldal dőlt, és egyszerre vízcsobbanások, evezőcsapások hangzottak felülről, úgyhogy Johnny önkéntelenül a magasan fölötte tátott kis kerekablak nyílása nézett föl, ahonnan váratlan hideg zuhan szakadt a nyakába. Tom, akinek legtöbb volt a lélek jelenléte, nagy erőlködve benyomta a lapáttalan a nyílás részkeretes csapóablakát, rácsukta a reteszt, és aztán már csak víz látszott az üvegen, zúgó és tompa víz, mely elfette a nyílást egészen, s felül a víz felett valami elsikló és szakadozó barnaság, mintha egy menekülő csónak feneke lett volna. A vaspadló egészen vizes lett, és jóformán bokáig fekete kormos vízben álltak már. A víz váratlan nőtt. Egy legény fennhangon imádkozott. Tom dühösen ordított rá, hogy fűtene inkább, de mindenki elvesztette már a fejét. Johnny csak azt kívánta magában, hogy addig ne halljon meg, míg a keze így ég, mert gondolkozni sem tudott. A hajó mozgása, mintha lassúbbá vált volna, a gépek egyre tompábban dobogtak, a víz már térdig ért, a páncélos medence egészen féloldal dőlt, hogy már nem is a padlóján, hanem a falán jártak. A nagy építmény elveszítette egyensúlyát, s bizonytalanul lebegett. Egy oldallengésnél a víz egyszerre betódult a kazán nyitott ajtajába, s vastag és forró füstés gőz képében csapott vissza onnan, mely egy pillanat alatt folytva megtöltötte az egész helyiséget. Mária, segíts! Kiáltott az egyik imádkozó legény, mert elkábulva a gőztől nekiesett a kohó falának, s féloldala egészen összesült. Johnny a lábait kapkodta, mivel a víz egyszerre forró lett, a keze fájt elviselhetetlenül. A szeme füsteltelt, nem látott semmit, csak homályosan érezte, hogy valaki sírva a vállára borul. Tom az ajtóra vetette magát, és félig magán kívül ordítani és dörömbözni kezdett. Iszonyú erős vállával feszítette az ajtót, de az meg sem mozdult, csak az egész hajó lengett mindenestől. A segély kiáltások és szitkok tompán kavarogtak Johnny zúgó füleiben, a lapátot régen elejtettes keze olyan görcsösen markolta a Betty néni medáljonát, hogy eltépte a zsinort, amelyre felfűzte. Egy legény végre, a legfiatalabb, mint egy kétségbeesett macska fölugrott a magas ablak nyílásig, amely kisebb volt, hogy sem egy ember kiférhetett volna rajta. Ilyetten kiáltottak rá, de még mielőtt megakadályozhatták volna, újból fölpattantotta a kiskerek üvegfedőt. Tom rávetette magát a fiúra, s végső elkeseredéssel ütlegelte, amiért vesztét okozza mindnyájuknak. Ismét beszakadt a hideg zuhany küzdbe a belső gőzzel. A fiúk mind ordítva és sikoltva elhagyták magukat, mert tudták, hogy most már biztosan megfulladnak. A kohó tüze forrt, sisterget, bugyborékolt, a gépek elakadtak. Johnnynak azonban úgy jött a hűvös tengervíz zuhanya, minthogyha a falujának tiszta levegője csapna még egyszer feléje. A tiszta és édes levegő, amit oly régen nem szívott, amiben nincs szén, nincs korom, ami nem érzik a kátrány szaga. Johnny elalélt, és egyszerre otthon volt. Szédülő szeme messze kékségeket látott, s nyájas zöld dombokat. Ujjai még mindig a medáljon szorították, s fülének zúgása egyszerre különös zenévé lett. S már megint a tengerben úszott Johnny, zenélő tengerben, de nem szabad elfelejteni, hogy mindez csak álmodta, és mintha vízi tündérek úsztak volna elébe, és mindenik vízi tündérnek az arca valaki olyannak az arcához hasonlított, akit Johnny nagyon szeretett az életében. Az egyik a húgára, a másik az édesanyjára, a harmadik meg egy falubéli lányra, aki valamikor játszó pajtása volt. Aztán megint zúgásba olvadt a vízi tündérek énekes, és a zúgás olyan volt, mintha a falunak a harangja szólna. Az estéli harang. És így meghalt Johnny. De hát mi történt a hajóval és a tündérekkel? A tündérek csak ugyan eljöttek a varázsmedáljon hívására. A tengeri ütközet véget ért, a mentőcsónakok gyorsan siklottak szerteszét a vizen, az ellenséges fregattok fölvették és foglyul ejtették az elsüllyedt hajó megmenekült legénységét. Minden úgy ment, mint a parancsolat, a személyzet bámulatos figyelemmel és összevágó gyorsasággal teljesítette a parancsokat. A legénységből csak igen kevesen pusztultak el, noha a nagy hajó percek alatt szinte egy-kettőre merült a víz alá. A kapitány utoljára hagyta el a fedélzetet, mikor már egészen bizonyos volt, hogy a fűtőket nem lehet megmenteni, s utóbb kitüntetést is kapott higgadt és bátor viselkedéséért. Mindez egy negyed óra alatt történt, nem sokára már sima volt a víz, a nap ragyogóan sütött rá, csupán a süllyedő roncs körül kerengtek egyre táguló körök. Még látszottak a mentőcsónakok, az ellenség fregatjai tisztán rajzolódtak a messze láthatáron, mikor már előjöttek a tündérek. Johnny hívása nélkül is előjöttek volna. Míg az emberek gonosz küzdelme tart, addig félnek és elbújnak. De mihelyt maga marad a vízi csatatér a csöndes halottakkal, megérzik, hogy szükség van reájuk, ott terennek, és megkezdik titkos munkájukat. A roncsot leviszik egészen a vízfenekére, és hogy jól elhelyezik, belefuttatják a habok szivárvány színeivel, és palotát csinálnak belőle maguknak. A halottak testét megölelgetik, és megfürösztik szépen, vízi növényeket fonnak a hajukba, s aztán megkezdik új életbe öltöztetni őket. A csontjaikból korál csinálnak, rózsaszínű és drága korállokat, és összerakják őket ágbogasan, hogy olyanok, mint a drága kövekből épült virágok a tengerfenekén, fürteikből finom zöld hínát sodornak, szemeiket igaz gyöngyökké ötvözik, füleiket zománcos kagylókká, hol fényes kis csigák lakása lesz. Így mindazt, amit az ember elrontott, újra megszépítik, és amit megölt, azt megelevenítik, s belejátszák a tengerjátékába, ami a legnagyobb játék a világon, és nem lehet benne unatkozni, és ezért sietnek oda a vízi tündérek, ahol egy hajó elsüllyed. Most is jöttek, s hogy a bűvös medáljon is hívta őket, meg sem várták, míg az élő emberek eltűnnek vagy meghalnak. A víz alatt úsztak, tódulva az árral, körüllengték a roncsot, s már-már észrevették a fűtőház kiskerek ablakát is, mikor ez az ablak, mely épp az imént nyílt ki, egyszerre megint becsapódott előttük. Mondom, ekkor még eleven emberek voltak belül. Ez volt az a pillanat, amikor az üdítő zuhany hullott a Johnny szédülő fejére. Tom ráesett a meggondolatlan fiúra, aki beszabadította a halálos özönt, de a többi fűtő fölocsulva a veszedelemre egy utolsó erőfeszítéssel még egyszer benyomta az ablakot. Így történt, hogy a tündérek kümmaradtak, s csak tétóba úszva kerülgették a roncsot, mely már-már leült jó puhán a tengerfenekén. Kezdték már fonni köréje hosszú zöld szálaikat. Az egyik tündér, Marina volt a neve, egy holtestre talált, egy fiatal matrózra, akit lesodort az ágyú szele. Átölelte, lefektette sima hullámokra, fésülte a haját, ami szörnyen összeborzolt és lecsapzott a vészes fürdőben. De mi lesz Johnnyval és a többi fűtővel? Ki fogja őket megfésülni? Ki fog korál csinálni csontjaikból, és ki viszi be őket a nagy játékba? Vagy ott maradnak a gonosz vasbörtönben egész örök időn át, s hiába fognak álmodozni az édes anyaföldről, amelybe annyira szeretnek elvegyülni a halottak. A börtön rossz az élőknek, de a holtaknak még rosszabb. Azért éjjel, mikor minden elcsöndesült, s a szél is elaludt, A halottak még ébren voltak a fűtőházban. A víz egyre szivárgott be az ablak körüli réseken és másutt. Különös tölcsér volt ott, és a szegények néha beleütötték fejüket a vasba. Szörnyű volt kívülről hallani ezt. Johnny pedig göccsösen szorította halott kezében a bűvös medáljon, és a tündérek egész éjjel kerentek ide-oda a roncs körül, s panaszosan énekeltek, mert nem tudtak bemenni. Marina is elhagyta a szép matróz fiút, s a víziparipákra bízta a fehér sörényes víziparipákra, akik partról partig nyargalnak örökké, azok elvitték a szigeti lányokhoz, akik szintén tündérek voltak, és messze laktak sásos sziget szélen. Nem kell félni, hogy gondozás nélkül maradjon. Marina ott úszott a vasbörtön körül, Johnnyt szólogatta. Ki hív minket? Ki hív? Kérdezte Marina. A Hold Johnny ökle megkoppant a vason, és a hullámok nagyon szomorúan muzsikáltak az elsüllyedt hajó zegzugai között. Valaki bent fekszik halottan, és a képünket öleli ujjai közt, és nem mehetünk hozzá, hogy bebalzsamozzuk, mondta egy másik tündér, átlengve az átellenes oldalra. Ki hív minket? Ki hív? Nem csókolhatom az ajakadat, a hideg víz lerágja majd a húst az arcodról, s én nem vihetem szét tagjaidat a gyönyörű táncba, csontjaid a csúnya vaskatujában zörögnek, s ott fognak maradni örökké. Miért búsulsz, tündér? Egy villamos hal úszott el mellettük, bevilágítva a tengert jó darabon, mint egy lámpa a víz alatt. Öreg hal volt ez már, és nagyon bölcs, és sokféle vízi állatot látott és ismert életében, sőt az embert is ismerte, mert többször látott búvárokat kicsi lámpájukkal járni a habok között. Azt hitte, hogy maga fajtájú halakat láts, egészen közel ment hozzájuk. Miért búsulsz, tündér? Összeszedném minden porcikáját, felelte a tündér, és tündöklő ritkaságokká változtatnám, a húst magam csókolnám le róla, fogait fényes kerekségekké eszterkályoznám, s elszórnám a tengeri kincsek közé. Miért zárjátok be magatokat a kemény vasak tömlöcébe, hogy ott borzalmas dolgokat tegyetek egymással? Meghalni is jobb a szabad tengerben. Jertek ki, édesek, a tündérnek jól esik csókolni tömör húsotokat. Az embernek beszélsz, mondta a villamos hal. Ismerem őt, hiába beszélsz annak, nincs olyan bolond állat, mint az ember, lámpával jár a víz alatt, pedig az Isten nem teremtette villamos halnak, mint engemet. Olykor meg vasból csinál kagylót magára, hogy a páncélos csigákhoz hasonlítson. Emellett mindenből semmi haszna nincs, mert mindez csak arra használja, hogy egymást pusztítsa, a saját fajtáját vadásza és öli. Nem teszi ezt egyetlen állat sem. Bezárják egymást a vaskalitkádba, csak hogy ne menekülhessenek, és mind ott fulladjon. Miért akarsz rajtuk segíteni? Azért vagyok tündér, hogy mindenen segítsek, felelte Marina. Mindennek, ami csúnya, széppé kell lenni megint. Mindennek, ami rossz, jóvá kell tenni. Varázserő hívja varázserőmet. Ez az ember képemet hordozta a szívén. Most hideg vasak zárnak el attól, hogy szívemre vegyem őt. Bolond állat az ember, jól mondod. De a bolondság olyan, mint egy bilincs, ami leszakad a halállal. A halottak többet nem bántanak senkit, és azért kell, hogy boldogok legyenek. Én ismerem a halottak boldogságát. Ez a szabadság. Ha a halott szétszállhat az elemek között, eleven lesz újra. Ezer szép és új dolog lesz belőle. Ó, tengerlámpása, adj tanácsot, mert a varázserő nem hagy nyugodni, míg halottjaimat nem vihetem szét a messze vizekben. Ó, szegény boldogtalanok, kihez forduljak, hogy megszabadítsalak benneteket? Ó, Johnny és Tom, és a többiek már nem hallották, hogy a szépek és jók gondolnak reájuk, és gyászolják őket. A tündérek pedig leültek a zöld mohákban nagy korállok alatt, és egész éjjel halottas dalokat énekeltek. Reggel felé aztán megint arra jött a villamos hal, és azt mondta. Kérjétek az Istent, ő mindent megtehet. Isten, aki mindent megtehetsz, kérték a tündérek. Szabadíts meg a szegény boldogtalanokat, és bocsásd a mi utainkra, amely a te utad is. A vízbe, a szélbe, a partok sásaihoz, és a fenék puha és mesztelen iszapjába. Kora reggel volt, alig szürkült még, és az égen súlyos és óriás felhők gyülekeztek, legalábbis felhőknek látták az emberek. De nem felhők voltak azok, hanem az Isten rengeteg keze volt, aki lenyúlt a tenger fölé. A táj újra egészen sötét lett, és a tenger rémületesen fölkavarodott, amint az iszonyú ujjak belenyúltak. Az emberek reszkedtek, és azt mondták, nagy vihar ez. Mérföldek és mérföldek, és száz mérföldek borultak zajba és hullámba, pedig mindez csak azért volt, hogy Isten keze kiemelje a hajót a fenékről, és egy sziklához csapva összetörje, és Johnny és társai kiszabaduljanak a vasbörtönből, és szétszálljanak az elemek közé.